Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
A végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton, robban a zaj, nincs egyszer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éjjó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rep City Keleten-Nyugaton podcast. A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Nagyon durván belecsapunk most a sorsolásba, de először is, holnap, vagyis ha most pénteken veszük fel a podcastet, úgyhogy szombaton hallgatod, akkor ma, vagy ha vasárnap, akkor tegnap, ki fogunk rakni egy posztot a Facebook oldalunkra, és ez alatt a poszt alatt nyerhettek majd még egy Phil Jackson könyvet. Tehát Phil Jackson 11 Rings, 11 gyűrű, magyarra lefordítva, egyet ugye már kisorsoltunk patronjaink között, és a szombati Facebook posztra érdemes lesz figyelni, ott még nyerhettek egyet. És akkor most foglalkozunk azzal, akik most rögtön nyernek. Az első ilyen az az lesz, aki egy meszt nyer, mégpedig általa választott bármilyen meszt, persze valahogy Európában azért legyen elérhető, és ehhez pedig, Zoli, arra kérlek, hogy a random number generator-t valahogy küzdjük elő.
Értettem.
Tök jó hír, tök jó hír. Már 268 az a szám, amit beírhatsz majd a tetejére.
Nagyon-nagyon szuper. Jó, tehát akkor ugye egy a legalacsonyabb, logikusan, ugye nullás nincsen. Ez egy nem létező személy, 268. Korrigáljuk, és bum, megnyomtam a 8-est. Ötödjére sikerült. Tehát a minimum number 1, maximum number 268, és generálunk. 3, 2, 1, nincs csalás, nincs elmítás. Generate, click. Nem halljátok a klikket, mert halk az egerem. 57-es szám jött ki, kérlek szépen. Szerintem senkinek nem volt ilyen száma. Bár lehet, hogy volt. Megnézem mindjárt.
Szerintem nézd meg, kellett, hogy legyen. És akkor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pribojszki Gábor a győztesünk, tehát Gábor, remélem, hogy örülsz, hogy csatlakoztál hozzánk. Ő egyébként 2021. januárjában csatlakozott, tehát egy viszonylag friss támogatónk Patreonon, és Gábor, arra kérnélek, hogy légy kedves és Facebookon keresd meg minket, hogyha erre van lehetőséged, vagy e-mailben, mind a kettő jó lesz, és akkor utána megbeszéljük, hogy hogyan kapod meg az általad választott meszt. Jó, akkor viszont tovább sorsolunk, mert hogy ugye azt is ígértük, hogy kisorsoljuk most azt a három páros belépőt a premier vetítésre a Space Jam 2-n. Összesen 18-an írtak nekünk patronjaink közül, de abból ketten utólag írták, hogy mégiscsak lesz akkor valamilyen programjuk, úgyhogy 1 és 16 között kellene most hármat sorsolnunk, Zoli.
Oké, akkor az egyes szám marad, beütöttem a 16-ot, 3, 2, 1, nincs csalás, nincs elmítás, blablabla, 12-es szám nyert.
Jó, egy másodperc, akkor Kovács Botond az első nyertesünk.
Congrats, Botond, oké, 3, 2, 1, nincs csalás, nincs elmítás, 13-as is nyert.
13-as. Na hát akkor Erhárt Árpádnak is gratulálunk.
Neked is gratulálunk, Árpád, és akkor megint csak nincs csalás, nincs elmítás, már unjátok, tudom, nem baj. Generate. Kettes szám is nyert,
ami azt jelenti, hogy Köntös Gergőnek is gratulálunk. Tehát akkor
gratulom mindenkinek.
Gergő, Árpád, illetve Botond, légy szíves, mi hamarabb keressetek meg engem Facebookon, vagy e-mailben, mert akkor ezt nyilván meg kell beszélnünk, hogy adjuk le az adatokat előre, hogy már várjanak titeket sok szeretettel, és képzeljétek el, hogy kaptunk még kettő ilyen páros belépőt, úgyhogy mai ilyen végtelen sorsolás folyamban ma már nem sorsolunk, de a következő adásban igen, mivel nem tudjuk, hogy hétfőn vagy kedden lesz-e, ezért azt mondanám, hogy hétfő dél a határidő, a keleten-nyugaton játékukat gmail.com-ra kellene küldeni. Azoknak a patreonjainknak, akik most nem nyertek, de egyébként már elküldték, hogy jelentkeznének, azoknak nem kell még egyszer elküldeni, ők ebben is részt fognak venni. Nyilvánvaló, így két esélyük van. És mindenki más pedig keleten-nyugaton játékukat gmail.com. A feltétel 15-én este érjél rá, bárkit is hozol, havert, barátnőt, barátot, és legyen nálatok oltási igazolvány. Jó, Space Jam 2, ilyen kis fogadásos, kis kaja, ez az, premier vetítés. Jó, tehát 15-én...
Vagy ugye védettségi igazolvány, mert ugye az is működhet, hogyha már átestettek rajta.
Igen, ez a jó szó, hogy védettségi vagy oltási, de igen. Szóval értitek, valami, amit ott be tudtok mutatni. Ez legyen meg, 15-e este legyen szabad. Akarjatok Space Jam 2-t nézni, lehetőleg legyen kísérőtök, mert hogy mégiscsak páros jegyről van szó, és akinél ez mind összeáll, az a keleten-nyugaton játékuk az gmail.com-ra, tehát hétfő délig írjon nekünk üzenetet, és patreonjainknak, akik már jelentkeztek, nem kell, ők benne lesznek a második sorsolásban is. Jó, akkor essünk neki a döntőnek, mert hogy lement két mérkőzés, és őszintén szólva, Bud, én azt mondanám, hogy egy meccs előnyt adott, nem kettőt, de így is 2-0-ra vezet a Suns, és először is emlékeztetnélek, Zoli, hogy arról beszélgettünk a bearangozóban, hogy ha két meccs előny van, tehát valahogy 2-0-al indítja a Suns, akkor a Bucks onnan nem létezik, hogy visszajön. Most is tartod ezt? Akkor kezdjük ezzel.
Tartom, de abból a szempontból kicsit megváltozott a véleményem oka, hogy megint láttam a Suns-t. És a második mérkőzésen azt láttam, hogy bebizonyítottak, hogy mennyire rohadtul sokoldalúak, és majd erről fogunk beszélni. Érdemes tényleg a két mérkőzés egymáshoz viszonyított kontextusában is nézni őket, hogy milyen nem is feltétlenül drasztikus, de apró változások történtek az első két meccs között, és erre hogyan reagált a Suns, ami egészen hihetetlen.
Igen. Azt mondhatjuk, nem Zoli, hogy maga a széri arról szól, hogy a Bucks próbál védekezéseket, és a Suns erre hogy reagál. Tehát a másik oldalon nem tudja 60 féle kihívás elé állítani a Suns-t a Bucks támadósora, viszont fordítva meg ez nem igaz, és ezért is van az, hogy a Suns kontrollálja a meccseket, mert folyamatosan választ talál a különböző védekezésekre.
Így van, és ez az első meccsen belül is ugye lejátszódott, ami azért csak egy olyan mérkőzés volt, ahogy mondtad, Gábor, előny odaadva ugye a Suns-nak. A döntőknél mindig tényleg sok játszmára készülünk, de itt alapvetően probléma tényleg az is, most már így erre rájöttünk egy pár év alatt, hogy Bud igazából nem sakkozik. Tehát Monty az, aki itt sok játszmát vív, Bud meg nem tudom, szerintem ő így torpedózik, de ott is olyan számsort meg betűt mond be, ami már igazából nem is a pálya része, ugye a J10-es sarok, Bud meg ilyen X22-vel próbálkozik, tehát nehéz nem elővenni őt. És ugye miért mondom ezt? Kicsit beszéljünk az első meccsről, és még menjünk vissza, hogy a Hawks elleni párharc első meccséhez. Hawks game van, Bud ugye drop coverage, Trey köszöni szépen, dob egy 50-est. Bud nyilván emlékezett erre, és oké, akkor most ugye azt mondta az első mérkőzésen, hogy most a Suns elleni első meccsen agresszíven már switchelünk ugye az elejétől, a Suns és CP3 persze röhögve köszönték szépen, és ugye elkezdték etetni Aitont az első meccsen, az első meccs legelén, és ez olyan gyönyörűen megmutatta már azt, hogy egyrészt több opciója van a Sunsnak, több fegyvere, másrészt meg Bud azért, hát alapvetően sem egy jó szakács, amit még el kell mondani ugye most, hogy nyilván vízzel kell főznie, nem is nagyon vannak meg az alapanyagok, de ha meg lenne neki, akkor se tudna összedobni egy ilyen Michelin csillagos menüt, meg kaját, ez az igazság.
És egyébként vannak olyan edzők, akik ki tudják kerülni azt, hogy nem mély a csapatuk. Hátrány mindenképpen, de amikor van egy szupersztárod és két sztárocskád, mondjuk így, az annál gyengébb felállásban is nyertek már bajnoki címet, maradjunk ennyiben. Szóval ez a nehéz Bud megítélésében, meg az, hogy ugye, hogyha folytatjuk ezt a sztorit, hogy egy picit átvehessem a szálat, amikor az Ayton bejátszásokra egy kicsit jobban ugrott a Bucks, például előről fogták, meg besegítették a switchek után, akkor viszont jött az, hogy akkor Brook Lopez szembe került Bookerrel, vagy Chris Paul-lal, és Chris Paulék köszönték szépen. És az volt a durva, hogy még olyan percek is voltak, amikor Bobby Portis szembe került velük, ő vele végig switchelni próbáltak azon a meccsen, még akkor is, amikor ugye a második fél időben Brook Lopezzel már visszaálltak dropra, tehát dropbackre, és hát az a helyzet, hogy Chris Paul meg Devin Booker előtt se Lopez, se Portis nem tudott maradni, Portis gyakorlatilag megsemmisül, de Brook Lopeznek is nagyon súlyos problémái vannak ezzel, és innentől pedig a switch ezzel a két magas emberrel egyszerűen nem tartható.
Nem, és tényleg az az érdekes, hogy hogyan legyünk optimistek, és erről beszélünk majd a második meccs kapcsán is, de az első meccsen láttuk azt, ugye alapvetően három, vagy mondjuk úgy négy opció van a Bucksnak. Ugye az egyik az, hogy váltasz. Ebben az esetben CP3 és Booker is, ugye ball handlinggel úgymond betáncolnak, és ha nem is olyan egyszerűen, de eljutnak ugyanazokhoz a spotokhoz, helyekhez, ahova egyébként szeretnének menni. Tehát megoldják magyarán a viszonylag nehezebb védekezés ellenére is. Ha drop coverage-et játszol, az nyilván teljesen esélytelen, mert akkor nem kell úgymond táncolni a labdával, hanem szépen besétálnak.
Aztán dobnak a középtávol itt, igen.
És semmi nyomás nincsen rajta gyakorlatilag, tehát ez teljesen egyetemen esélytelen. Ugye megmutatod magad, ugye hedgelsz, ez a harmadik, és megpróbálsz utána még ugye visszaérni, és figyelni a lobra, a bedobott labdára, de ezt egyébként a második meccsen viszonylag jobban csinálta már a Bucks, ha majd arra rátérünk, de az első meccsen totál homály volt a csapat ebből a szempontból az elején, és ugye meg is dobatták Aiton nagyon durván. És akkor van ugye a zóna. A zónában meg az a probléma, hogy a Suns még mit Saric nélkül is olyan four-out line-upokat ki tud rakni, ahol mindenki be tudja dobni a triplát, de valószínűleg mindenki nagyon jól tudja bedobni. És oké, five-outot már nem tudnak nagyon, mert ahhoz Kaminskit kéne fölrakni, így Saric nélkül, de nem probléma. A four-out az is elég egyszerűen, mert annyira jó dobóik vannak.
Jaj, tényleg, ide még gyorsan hozzátenném, hogy Portisszal megpróbáltak egy 2-1-2-es zónát is, és ugye ez azért érdekes, mert a 2-1-2-es zónának gyakorlatilag csak a modern NBA-ben van értelme, mert ez az egyetlen olyan zóna, amit igazából a triplák megállítására terveztek nagyjából. Ugye a középső ember általában a mozgékonyabb magas, az a középső tengelyen mozog leginkább felle, és ha muszáj kisegíteni, akkor onnan segít ki. Ez ennek a zónának a különlegessége. Mondhatjuk, hogy a 2-3 és a 3-2 közötti átmenet, de ez nincs így, tehát hogy ez egy elég speciális zóna, és akkor viszont például ezt nem kezdte el szétdobni a Suns, hanem azt mondták, hogy jó, Bobby Portis van középen, akkor támadjuk, és csókolom. Tehát, hogy ott vége is lett megint. Bobby Portis egyébként nem biztos, hogy fog már játszani ebben a szériában, ugye most a második meccs második fél idejében már nem is került pályára. Szóval egy ilyen zónát is megpróbáltak, az se jött be, de azért tényleg térjünk rá arra, Zoli, hogy miért mutatott sokkal jobban azért mégis a második meccs a Bucks szempontjából.
Igen, mielőtt erre rátérünk, még egy pár dolgot az első meccsről. Amit még nagyon jól csinált a Suns, az ugye, hogy megtalálta ezeket a cross matchupokat. Mik a cross matchupok, amikor egy ilyen, hát vagy olyan matchup jön, amiben ugye előnyöd van, vagy hátrányod. Tehát védekező szempontból lehet ugye a cross matchup hátrány is, támadó szempontból előny is. A Suns nagyon jól megtalálta ezeket az előnyös matchupokat, ugye a switchek után, és ami nagyon-nagyon kulcs volt, hogy amikor korán összejött a támadás elején ez a cross matchup, akkor bizony tolták is. Szépen CP3 ugye nem vette le a lábát ilyenkor a gázról, hanem bizony nyomta neki, és ezzel szemben ugye kontrasztban, amikor meg még nem jött össze a meccsöp, akkor nagyon szépen türelmesen járattak a labdát és kivártak, de itt ugye meg kell említeni, hogy ezt nem lehet ilyen szinten csinálni egy CP3 nélkül. Tehát teljesen más lenne, hogyha az egész képlet minden borulna, hogyha nem ő van ott, és ez így egyszerűen hangzik, amit csinálnak, de azért, pont azért egyszerű, mert ő van ott.
Gyakorlatilag az egyző meghosszabbított jobb kezeként van ott CP3, és ez se rutinban, se agyban nincs meg senkinek.
És még egy dolgot egyébként lehetne csinálni, hogy agresszíven csapdázni CP3-t, azt mondom, hogy lehetne csinálni, de ugye tudjuk CP3-re, hogy ez kurvára nem működik ellene. A fiatal CP3 az egyenesen felzabálta ezeket a duplázásokat, és úgy ki tudott kígyózni az ő ballhandlingjével ezekből, hogy vagy faltot begyűjtött, vagy utána, még ha falton is sikerült, mert ilyen is van, akkor meg 5-3 ellen támad a Suns. Nem mondom azt, hogy az öreg CP3 36 évesen ugyanezt meg tudná csinálni, de legalábbis ismerve őt annyira, hogy tudjuk, hogy milyen hihetetlen kreatív ballhandler, és mennyire biztos ballhandler, és mennyire kevés adja el a labdát, nem biztos, hogy ez ennek van értelme, maximum tényleg ilyen végső mencsvár és utolsó dolognak bedobod, nyilván szakaszosan, tehát pár percre is megpróbálod, és annyi. És hogy mit csinált jobban a második meccsen a Bucks? Először is Giannis lehozott egy egészen elképesztő meccset, le a kalappal előtte tényleg, vele plusz 3 volt a csapat, élet egyik legjobb meccsét hozta le, igen, a büntetők nem mentek be, de egyébként mindenhol ott volt, nagyon nagy szívvel játszott, és kicsit sajnáltam is, mert tényleg ez egy hűséges teljesítmény lehetett volna, de egyszerűen a csapattársai nem tudtak felnőni hozzá, és itt elsősorban Middletonra és Holidayre gondolok, megint hoztak egy pocsék dobóformát, és persze itt Giannist is elő lehet venni, hogy miért van az, hogy ők egyszerre hárman nem tudnak jól játszani a play-offban. Nyilván ennek is megvan a maga oka, és a maga matchup története, úgymond.
Csak nem, azért furcsa alapból ezt felhozni, mert megint dobott 118-120-at a Suns, ugye? Tehát az a baj, hogyha túl akarod dobni a Suns-t, az már rossz stratégia arra, hogy itt bajnoki címesélyekről beszéljünk. De négyszer nem fogod túl dobni, hogyha rendszeresen 120-at dobnak. Ezt ki sem tudod tűzni magad elé gyakorlatilag. A másik pedig, hogy igen, tehát eddig Jrue Holiday mindkét meccsen meglehetősen szarul dobott, Giannis az első meccsen volt passzív, és a dobás kiválasztása sem volt a legjobb, Middleton dobás kiválasztása a másodikon volt szörnyű, meg is mutatkozott, kevés pontot szerzett, tehát hogy egy jó Middleton meccs, meg egy jó Giannis meccs, eddig az összesen 6 lehetségesből, az nyilván értem, hogy kevés, de ez azért is van, mert például Middleton Bridges fogja, és lehet, hogy Kevin Durant Bridges-ről is dobna 40-et, de Middleton nem Kevin Durant. És aki ezt várja el Middletontól, hogy Kevin Durant legyen, pedig ráhasonlít leginkább, és van egy ilyen Durant kapcsolója, de hát nem tudja egész meccsen ezt csinálni, az azt mondja, hogy Middleton ugyan miért nem szupersztár, miért nem top 5-ös játékos. Hát nem az, nem az,
azért
de...
Nem az.
Igen. Mert nem az, igen, de ettől még nyertek már ilyen szintű második opcióval bőven bajnoki címet, ezért én kifejezetten nem értem azt, bár amit mondta, az teljesen igaz, hogy most nagyon jól jött volna, hogyha ők ketten nem betliznek, kifejezetten nem értem a fanyalgókat, hogy hát Giannis mellé ilyen még jobb kell, meg olyan még jobb kell, ez sokkal bonyolultabb ennél, mint hogy Béla még jobban dobhatott volna, amikor meg Józsi, vagyis Konóton fogta magát, és minden bekúrt. Tehát, igen. Hogy ő hozta azokat a pontokat.
Igen, az a baj itt, alapvetően egyértelmű, persze a védekezésükkel van a baj, de itt tényleg én már azt mondom, hogy emeljük meg inkább a kalapunkat a Suns előtt, mert a Bucks a meccs legelején tényleg jobban segített be a breakdownok után, és a show and hedge abszolút működött. És
meg a palánk alá, hogy behúzott.
Így van.
Tehát, hogy uralták a palánk alatti területet, és nyilván ebből egy dolog következett, ami aztán a vesztőket is okozta, az üres triplák.
Igen, és pont Pető Gábor admin pajtásunk meglepett ma, és vele gyorsan tudtuk ezt átbeszélni, hogy sokkal jobban védekezett a Bucks a palánk alatt, de a Sunsnak volt egy nagy válasz, az, hogy olyan szinten és sebességgel kezdték el járatni a labdát, és olyan agresszíven kezdtek el a kiegészítő embereik befutni az üres területre, hogy ebben is szintet léptek, és így lehetséges az, hogy az első meccs 18 asszisztjához képest most 26-tal zártak, és egyszerűen még Bridgesnek is olyan betörés, befutás utáni passza volt Crowdernek a sarokban, ami ellen egyszerűen nem lehet mit csinálni. Tehát itt arról van szó, hogy a Bucks elvette az első-második opciót időnként, ami ugye a Booker vagy CP3 azt csinál, amit akar, és akkor végignézzük, de egyszerűen annyira sokoldalú ez a Suns, és annyira mélyek, és annyira jó dobóik is vannak, ugye, hogy megoldották ezt is. És nyilván ez is CP3-től indul sokszor, mert ő egyébként, amiről talán nem beszélünk annyit, hogy ő mennyire képes arra, annak ellenére, hogy időnként pumpálja labdát, de ő akkor pumpálja labdát, amikor ott a meccsap, ott a cross meccsap, amikor azt veszi észre, akár már a félpályánál állva, hogy ha ő feladja a labdát, az a legjobb döntés, akkor ő azonnal fel fogja adni a labdát. És ezért is nagy játékos CP3, hogy bizony igenis oda tudja adni a labdát, és nem ragaszkodik feltétlenül ahhoz, hogy ő legyen a hős.
Abszolút, és nyilván azért ő neki a játékszervezése nem csak a konkrét asszisztokból áll, hanem ugye kevés ilyen irányító van, pont azt hiszem Baska mondta most valamelyik műsorában, hogy kevés ilyen irányító van, aki rendezgeti még az embereket, ki hova álljon, elindítja a figurát, akkor is, hogyha ő hozzá se ér többet a labdához. És én egyébként Laurin és CP3-n kívül most hirtelen nem is tudok mondani. Szóval a kevés azt szerintem kettő. Mármint olyat tudnék mondani, aki nem kezdő szintű, meg nem All-Star szintű. Olyat még tudnék, de egyébként nem. Tehát nem tudsz valóban. Úgyhogy ilyen classic floor general kevés van, de ez most baromi jól jön a Sunsnak. Mert ugye egyszerűen nem kell Montinak, mit tudom én. Tudod, van az az időkérés, amikor háromszor egymás után kosarat kapsz, és látod, hogy az ellenfél valami újabb próbálkozik, és azért kérsz időt, hogy oké, ezt most beszéljük meg, meg jaj, bajba vagyunk. Na ilyen időt Monty Williamsnek ebbe a playoffba szinte nem kellett kérnie. Ez egyébként hidegrázós mondat. Tehát ezt a típusú időkérést a Suns-tól azért nem látjuk, mert Chris Paul már a pályán válaszol arra, hogyha valami mással próbálkozik az ellenfél.
Igen, abszolút. Így van, és hát nyilván segít az is, hogy a meccsek döntő többségébe vezetnek.
Igen.
Persze nem árt, de igen, nagyon-nagyon érdekes tanulmány ez a Suns, és azon gondolkodom, hogy ők talán most kitalálnak valamit, ami reprodukálható lesz, és de ugye eddig is voltak hasonló csapatok, tehát a 2013-as Spurs azért szerintem elég hasonló volt sok szempontból ehhez a Sunshoz. És nem csak így millióban, meg úgymond szeretem ezt a szót, ezt idézőjelesen szeretem a vibe kapcsán. Tehát olyan hasonló érzésed van tőlük, meg ugye 2011-es Mavs-re is emlékeztetnek, hogy van ez a szupersztár veterán, és akkor beállnak a többiek mögé. De az az igazság, hogy ilyen szintű two-way kosárlabdát nem nagyon láttunk se a 13-as Spurs-től, se a 11-es Mavs-től, és ezzel nem azt mondom, hogy innen a Suns letarolja a következő 2-3 évet, de legalábbis még inkább úgymond...
Komolyan vehető?
Meg hát ugye én azt akartam mondani, hogy megerősíti azt az üzenetet, hogy a mai kosárlabdában bár tény, hogy fontosabb a támadás, mint a védekezés, a legeslegfontosabb, hogy hány two-way játékosod van a szupersztár. Nem, ez a második legfontosabb. Nyilván a legfontosabb, hogy legyen egy szupersztár.
Igen, igen.
És utána az, hogy kikkel tudod körbevenni, és mennyire sokoldalú, és milyen szintű two-way játékosok.
Igen. Mert hogy milyen szintű, ugye, sokszor mondjuk azt a 3&D játékosokra, hogy two-way játékosok. Egy Danny Green, egy közepesnél jobb védő még mindig, és mondjuk az üres triplát rádobja, és néha be. De hogy érted, le se tudja ütni a labdát, tehát azért a 3&D az még nem biztos, hogy two-way, de egy Mikal Bridges, aki az egész NBA talán legjobb cutter-e, tehát üres bemozgásokat, szerintem senki nem csinálja annyira brutálisan jól, mint ő. Nyilván egyébként CP3 ezen is sokat segít, de szóval, hogy ő, akinek csak ez az egy plusz még megvan a tripla mellé, de ahogy látjuk, le is tudja ütni a labdát, ki is tudja passzolni. Na, ez egy two-way játékos, és ő ráadásul elit védő, amit most meg is mutatott Middletonon. Igen, te teljesen egyetértek azzal, amit mondtál, hogy a Sunsnak azért ez egy nagyon jól sikerült recept, vagy jól sikerült megfőzni, úgymond, tehát teljesítették a receptet, így mondom. Viszont maradjunk már annál, hogy azért a Bucksnak igenis van bizakodásra oka a második meccs kapcsán, hiszen szinte a legrégebbi védekezésükhöz, a behúzódós védekezésükhöz mentek vissza, amit ne keverjünk össze teljesen a drop coverage-el, mert ahhoz képest, hogy Brook Lopez mondjuk visszamegy a palánk alá, többiek még állhatnak kint a tripladobókon. A behúzódós védekezés kicsit be is kergeti a labda kezelőt, hogy menjél be, és próbálj meg középtávol itt dobni, vagy szóval arra fele terelik, de aztán egyszerűen jobbról is, balról is, és szemből is, ott lesz valaki, és onnan kell valahogy kijuttatni a tripla vonalra. És nyilvánvaló, ebben benne van az, hogy feladják a triplákat. Amikor a Bucks 2018-19-ben a legjobban védekező csapat volt, azt hiszem, igen, 18-19-ben, ők adták fel a legtöbb triplát. A második legjobban védekező csapat a Raptors volt, ők adták fel a második legtöbb triplát. Tehát ehhez nyúltak most vissza, és azért azt lehet feltételezni, hogy ennyire jól nem fog dobni a Suns triplából, nem? Tehát ezt a kockát még érdemes eldobni, hogy oké, nézzük meg, hogy tudtak-e kétszer ilyen, vagy egymás után kétszer ennyire jól dobni, mert hogyha nem, és ha mondjuk egy picit jobban sül Middleton keze, vagy Ruaidei végre támadásban is magára talál, akkor ugye hirtelen mondjuk ebből a mínusz 10-15-ből lehet, hogy plusz 5 lesz.
Igen, csak tudod, minek mondtad el most a receptjét, annak, hogy hogyan nyerhet meccset a Bucks.
Igen, hát tehát ezt a széri előtt is mondtuk, hogy annak nem látjuk a receptjét, hogy hogyan nyerhet szériát.
Persze, nyilván nem nehéz kitalálni ezt, hogy a Suns jó esélye nem fog 50%-a triplázni a következő meccsen, de ez még önmagában igen. Tehát arra elég, ahogy mondtad, meg most megállapítottuk, hogy oké, hogyan nyerhet a Bucks meccset, és persze nyerhet meccset a Bucks, és valószínűleg fog is nyerni. Tehát az otthoni kettő közül egyet behúznak, viszont minden, amit eddig látunk, azt üvölti az arcunkba, hogy a Suns 3-1-el fog visszatérni.
Igen, ebben egyet értek, és lehet, hogy a 4-1-es tippemet most irigyled egy picit.
Hát figyelj, azért nem irigyledem, mert te is 4-2-t akartál volna tippelni.
Igen, jogos. Igen, ezt inkább csak Braiból. De
egyébként a söprés, nyilván utólag mindig könnyen okos az ember, de könnyen lehet, hogy a söpréshez közelebb leszünk ebben a párhozban, mint a 4-2-höz.
Hú, ez kemény mondat, viszont na, én valahogy azt érzem, hogy a Bucks igenis, még egy ilyen palánk alatti domináns teljesítménnyel egyébként nem is faltolnak, ugye, tehát alig jut el a Suns most a büntetővonalra, már a második meccsen. Szóval, hogy ez úgy nem tűnik rossz stratégiának, hogyha nem dobja el így az agyát a Suns, akkor akár nyerhetnek kettőt is, és egyet majdnem biztos vagyok benne, hogy fognak. Ennél jobbat nem hiszem, hogy ki tudnak találni. Nyilvánvaló az. Bocsánat, ez nagyon fontos megegyeznünk, hogy abban azokban a line-upokban, ami most már szerencsére Bud is egyre többet nyom, amit spawnballnak nevezhetnénk, tehát ahol Jannis a center, ott switchelni kell végig. Tehát ez nem kérdés, hogy ott nem kell lehúzódni meg ilyesmi, ott switcheljünk mindent, mert akkor a pick and roll-ok élét ugye el tudod venni. De ez a line-up, az látszik, hogy Brook Lopez játszatni akarja Bud, nem hajlandó 6 emberrel végigcsinálni egy döntőszériát, amit ezt azért valamennyire meg lehet érteni. Tehát persze. Nyilván, már pedig ha Brook Lopez játszatni akarod, akkor a Brook Lopez percekben viszont a gyűrű alatt se kosarat nem kaphatsz, se pattanót nem szedhet az ellenfél. Tehát, hogy akkor ezt a stratégiát kell követni, és akkor lehet, hogy pull-up triplákba, meg kiosztós üres triplákba bele fog állni a Suns, meg kell nézni, hogy hogy dobnak. Igazából ezek az eszközei ennek a Bucksnak, és itt jön ki az, hogy nincs DiVincenzo, itt jön ki az, hogy Tori Craig-et elküldték, akit most egyébként ugye meg is sérült a Sunsban, pedig jól játszott, erről majd még biztos kitérünk egy picit, de csak azt akarom mondani, hogy itt jön ki a mélység hiánya, mert hogyha lenne legalább olyan mélységük, hogy opcionálisan 7-8 embert betegyenek úgy, hogy abban nincsen a klasszikus magas ember, akkor most úgymond sokkal könnyebb és egyértelműbb útjuk lenne afelé, hogy mit tudnának csinálni a következő meccseken.
Personal probléma is, ez nem kérdés, ugye, és vissza kell térnünk oda, hogy Dante DiVincenzo mennyire rohadtul hiányzik ebbe a line-upba, hiszen vele úgy tudsz cserélni, hogy nem kerülsz akkora bajba, mint egy Forbes-szal, vagy akár egyébként a Middletonnal. Tehát az is érdekes, hogy amikor nem is találják meg, ugye, mert vagy nincs pályán, vagy éppen úgy alakul, hogy nem találják meg Portist vagy Lopez-t, akkor és small ball-al van fent mondjuk a Bucks, ahol ugye Jannis a center, amit elkezdett most már hála Istennek végre Bud komolyabb percekre is, és ehhez kell később is majd igazodni, és ezt kell tolni. De még az ilyen pillanatokban is, amikor megtalálják Forbes-t, megtalálják Connaughton-t, aki nem rossz védő, de azért nyilván opcióba, cross matchupba nem feltétlenül utálod őt, nem feltétlenül utálsz ellene dobni, és még akár Middletont is, aki, hát na, nem rossz védő, de látod itt is ellene, és Booker abszolút előnyben van.
Igen.
CP3 abszolút előnyben van.
Tehát nem egy Holiday, Giannis, Tucker szintű igen. Védő, ez így van.
Igen, és ahogy ugye Holiday-t elcserélteti Booker, vagy CP3 inkább ugye Bookeren van, onnantól kezdve azonnal tényleg egy olyan dobás, még ha ki is van a dobás, hogyha Suns Drucker vagy, megnézed azt, és azt mondod, hogy hú, ez jó, ez ebből kérek még egy 50-et ebben a meccsen, és akkor nem lesz gond.
Pontosan, és nyilván a small ball switch line-up ellen ezt kell csinálni a Sunsnak, amit most felvázoltál. Mert ugye nyilván mondjuk a dropback ellen viszont Drew Holiday szépen üldözni fogja hátulról a labdást, és azért ennél kicsit jobbak Chris Paulék, hogy ez problémát okozzon nekik. Tehát akkor ez a kettő maradt igazából, megszállni a festéket, illetve a Giannis center line-upokkal akkor switchelni végig.
Bocsánat, ha a tippet adhatok nekik, így nem ártana megnézni, mi van, hogyha egy meccsen a Bucks ilyen 30% felett triplázik, és nem alatta mondjuk, az nem ártana.
Az nem lenne baj, a Suns ellen nem tripláznak túl jól a csapatok, a Clippersnek volt azért két nagyon durva meccse ilyen szempontból, vagy viszonylag durva meccse, de egyébként tényleg a Suns védekezése is elképesztően rugalmas ilyen szempontból, de a 30% nem magyarázható a védekezéssel a mai NBA-ben, tehát meg az alatti teljesítmény. Ez így van, jobban kell dobni. Nyilván Chris Middleton el fogja dobni ezeket, az arcodba dobom a triplát, aztán vagy bemegy, vagy nem történetet, és ezért ebbe a playoffba ez nem annyira kifizetődő neki, mert nem Kevin Durant, megint ide tudok visszatérni, tehát én azért szeretném azt, hogy Chris Middletonnal a pályán kicsit többet tudjanak úgy játszani, vagy tudjon a Bucks úgy játszani, hogy Middleton kezében van a labda, és pick and roll-okat hív. Mert ő abból olyan középtávolikba áll bele, amiben a liga hát egyik legjobbja, ha nem a legjobbja. És tényleg történelmi szinten elit középtávolizó Middleton, csak egyszerűen kevésbé jut el oda. Ez azért van, mert a nála sokkal kevésbé hatékony Drew Holiday kezében van a labda, ha nem Jannisnál van. És így Middletonnak maradnak ezek a Durant egy-egyek. marad az, hogy felhozza, és most úgy érzi, hogy most nagyon be tudja dobni, és rádobja emberről. És tényleg vannak olyan időszakai, hogy hopp, most megőrült, akkor egymás után öt ilyet bedob. De ez nem Middleton legjobb használata, és ebbe az a rossz, hogy Jrue Holiday viszont nem annyira jó off the ball játékos. Tehát ő neki tényleg akkor tud hatékony lenni, itt se az, de azért voltak jó meccsei ugye a playoffban is, akár az Atlanta elleni utolsó kettőre gondolva, amikor ő csinálja a pick and roll-ot, ő tör be, és vagy mit tudom én, pull-up triplát dob, vagy betörés után kipasszolja. Ez az ő játéka, és nagyon nehéz az, hogy Middletonnak is jusson elég labda, Jrue Holidaynek is, úgyhogy közben Jannis itt egyegyezget minden második támadásban. Szóval kicsit kevés a labda szindróma van most a Bucksnál, és ez kihat szerintem a hatékonyságukra is.
Ha felvázolunk így lassan zárszóként egy olyan tervet, aminél lehet esélye a Bucksnak, az a baj, hogy tényleg olyan egzotikus gondolatokat kell felvetnünk, hogy egy játékos abszolút másképp kezd el játszani, mint ami ő. Például a Jrue Holidaynél azt képzelem el, hogy most akkor ő hirtelen lemegy Gary Paytonba, és olyan védekezést tol le, amit még soha életébe, és bedobja az üres triplákat, de Jrue Holiday nem ez a játékos, tehát ugye, és itt említett, azért jutott az eszembe, mert Middletonnál is mondtad, hogy kellene egy jó Durant meccs tőle, igen, de ő tényleg nem Durant basszus, és az a baj, a jelenlegi rendszere, ami van a Bucksnak, így ráadásul megtoldva azzal, hogy ugye kevesen vannak, hiányzik egy nagyon fontos láncszem a kezdőjükből, ugye Dante DiVincenzo személyében, így tényleg ilyen hősies, saját magukból kivetkőző magukat, nem tudom, meghozottul a játékosok kellenének, akik tényleg életen felváltva lehozzák mondjuk életük meccsét. Most kéne egy 45 pont Middletontól, utána kéne egy 30-15-8-as meccs Holidaytől, tehát egyszerűen ilyen forgatókönyveket tudok elképzelni, ami realisztikus lehet, ami nyilván megint oda kanyarodik vissza, vagy oda kell visszakanyarodnunk, hogy meccsről beszéltünk itt, de egyszerűen nincs benne az, még így a két Suns sérülése sem, az a hihetetlen egyébként. Tehát, hogy két full playoff rotációs játékos megsérült, és egyszerűen...
Figyelj, jön Abdel Nader, most mindig, komolyan, hogy... Zoli, jön Abdel Nader, és nem azt mondani, hogy nem fogod érezni a különbséget, de pályán tartható lesz.
Abszolút el tudom képzelni, igen. És nyilván itt megint ugye a CP3 és a rendszer. Mennyire jó ez a rohadt rendszer? Nagyon jó, és ha valamit, akkor ezt alul értékeltük, hogy CP3-vel mennyire jó rendszert lehet majd felépíteni erre szezonra. Nyilván persze itt azért meg kell említenünk, hogy a tavalyi Suns-t is azért alul értékeltük már, és itt azért nem arról van szó, hogy ő egy nagyon-nagyon kutyaütő csapatot felemelte erre a szintre, nyilván már a tavalyi csapatban is sokkal több volt, mint ami kijött belőlük az alapszakaszban, és ezt láttuk a Bubble-ben, és ő erre tett rá gyakorlatilag még mondjuk egy két lépés, két szintet.
Igen. Jó, akkor hogyha nincs más, én akkor azt gondolom, hogy röviden említsük már meg az olimpiai selejtezőket is, csak így még nyilván említés szintjén érdemes arról beszélni, hogy Szerbia leégett gyakorlatilag Olaszországon.
Szerbia, Kanada.
Kanada. Leégett, igen. A csehek kint vannak. Itt már a magyar kosárlabdát is szívem szerint szóba hoznám, ugye pár éve megvertük ezt a cseh válogatottat, nem teljesen ezt.
Jó, csak utána a VB hatodikok lettek, meg igen, most a japán elleni meccsre nehéz, bármit nem néztem, de
ne is
mond. Tóth Attila barátunk, Light barátunk írt róla, hogy meg Marci is, Gibecki Marci barátunk is, hogy hát 20-szal kaptunk ide, igazából 40-nek kellett volna, és kicsit túloztak, de úgy Hachimura nem is játszott, csak Watanabe.
Igen.
Én azt csinált, amit akart pályán. Állítólag én nem néztem a meccset, de jobb is.
Elég nagy szenvedés volt sajnos. Még...
Szlovén, Doncic show, hihetetlen, tehát tényleg ez a csávó, basszus. Alig várom minden meccset az olimpián. Szerintem titkos éremesélyesek, vagy nem is annyira titkos éremesélyesek?
Nem, igen, közel éremesélyesek. Hát ha belegondolsz abba, hogy egyébként a szlovén csapat sem rossz, nem tudom, hogy Dragić lesz-e, úgy meg már kifejezetten bomba.
Elvileg nem, mert visszavonult végleg a
válogatott.
Én is reménykedtem benne, de csak a tesója lesz. De nagyon egybe vannak, tehát olyan egységként funkcionálnak, és nyilván erre jön rá az, hogy van egy szupersztár, és hogy Luka köré bármi, tényleg
igen, Luka nem Jannis, tehát nem kell hozzá speciális csapat köré, hanem gyakorlatilag bárkiből elit offense csinál.
Shooterekkel körbeveszed, és megvagy.
Igen, de azért nem jön az rosszul, hogy még egy Pepelics mondjuk jön a padról, aki nyilván egy kezdőszintű játékos. És
Tóbi szenzációs garbage man, és itt a garbage man-t a lehető legpozitívabban értem. Tehát, hogy tényleg ő kiviszi a szemetet, meg elhordja, meg összeszedi, meg mindent meg megcsinál, amit a szeméttel meg lehet, ez is áthallásos volt, de ő tényleg az egyik legjobb ilyen kukás emberke. Az, aki örömmel száll fel tudod a kocsira, és mosolyog, és tényleg élvezi a munkáját.
Azt azért tegyük hozzá Tóbival kapcsolatban, hogy van némi triplája. Mondjuk úgy, hogy FIBA triplája van hozzá.
Középről be tudja dobni, semmi íve nincsen, de máshonnan nem láttam még. Nyilván nem nézem ugye olyan sokat a nemzetközi kosárlabdát, FIBA-t, de nem láttam nagyon még máshonnan dobálni, de onnan középről beveri. Eddig igen. Legalábbis meglátjuk, hogy az olimpián is így lesz a nagy meccseken.
Emlékeim szerint ő egyébként a Suns-ban volt még NBA játékos Tóbi, szóval még van is egy kis kötődése most a döntőhöz Mike Tobinak. De igen, tehát, hogy van azért jó pár olyan játékos, akinek még túl korai az, hogy az NBA-be bekerüljön, aztán azért nagyon nagyot fejlődik az európai karrierje során, és akár visszatérőként, bár ezekkel a játékosokkal a legnagyobb baj az, hogy általában nem a prime-jukba térnek vissza, hanem kicsit utána. De igen, tehát akár visszatérőként például lehet, hogy most NBA játékos lehetne. Jó, a szlovénok mindenképpen nagyon-nagyon meggyőzőek voltak, de a csehek azok meg inkább csodát tettek. Azért nem tudok szó nélkül amellett elmenni, hogy Kanada Nick Nurse-szel a padon ülve, hogy hozta össze ezt a teljesítményt. Mert Nick Nurse biztosak lehetünk benne, hogy készül az ellenfélre. Ezek a játékosok, akik vállalták a szereplést, azok általában jobbak, még a negyedik legjobb kanadai játékos is, aki mondjuk Andrew Wiggins, általában jobb, mint mondjuk Satoranski. Szóval...
Nem biztos, hogy FIBA.
Igen, volna. Igen, ez kétségtelen, mert Satoranskinál például nagyon durva ez az ugrás, hogy ő mennyivel jobb FIBA játékos, mint amennyire NBA.
Elképesztő nagy ugrás, igen.
Mint ahogy, tehát, hogy vannak fordított esetek is, van, aki jobb NBA játékos, mint FIBA, de Satonnál nagyon, nagyon érdekes ez az ugrás. Jó, hát csak ezt akarom érzékeltetni, hogy nem, elfogadhatatlan az, hogy Kanada nem jutott ki.
Nagyon gáz. A legnagyobb negatív meglepetés, tehát a szerbeknél
legalább mondhatod, hogy a B csapat volt
lehet,
ott,
mire,
igen.
Lehet mire fogni, igen, de igen. Náluk Kanadánál nem.
Nem lehet, abszolút. Tehát érted, az olaszok is most, oké, megverték a szerbeket is kijutnak, és olyan játékosok gyakorlatilag, akikből ki tudsz állítani egy olyan kezdőt, ahol van két NBA és három Euroliga talent. Ez nem rossz, de ez a csapat ez nagyjából ennyiből áll. Ezt a csapatot valószínűleg mindenki, aki komolyan vehető kosárlabda csapat az olimpián, meg fogja verni. Ezért sajnálom, mert nincs az, hogy még hatan majd jönnek, hogyha kijutnak. Igen. És a szerbeknél azért ez lett volna, még Jokic nélkül is. Tehát azért igen. A szerbek B válogatottja, ezért szívás, hogy nem jutott ki, mert legalább az A-minusz Jokicot megnézhettük volna.
Itt is kicsit hasonló volt egyébként annak a meccsnek a forgatókönyve, mint itt a Suns-nál. Nyilván itt a Bucks-nál olyan szintű talent van, hogy azért ők is minden meccsen azért 100 felet dobnak, majdnem 110-et azért elérik, de itt az olasz válogatott csapatként olyan szinten fölé nőtt most ennek a szerbnek, hogy hihetetlen volt nézni, és igen, nem volt Jokic, nem volt Bogdanovic, a két legjobb játékosuk, de ettől függetlenül azért ez is Betli, nem akkora Betli, mint a kanadai, de Betli ez
Betli. Is egyértelmű. Meg jól emlékszem, például Micsics ott volt, meg ő speciál nem is játszott annyira szarult.
Sajnos aláírt most egy nagyon durva szerződést, ugye Európában azt hiszem, ezt olvastam legalábbis, hogy ilyen nettó szerződés az egyik legnagyobb lesz, pedig reménykedtem benne, hogy átmegy az NBA-be, de sajnos ő most nem fog.
Akkor egy jó hírt mondok neked, hogy azt hallottam, hogy ez a szerződés, ez minden nyáron rendelkezik kilépési NBA opcióval.
Na, szuper, nagyon jó lenne, mert őt azért megnézném az NBA-ben, megmondom az őszintét.
Hát őt mindenképpen. Na de hát erről még nyáron úgyis sokat beszélünk, csak gondoltam, kicsit update-elünk titeket, kedves hallgatók, valószínűleg értesültetek úgy nagyjából ezekről a dolgokról. Tehát Szlovénia, Németország, Csehország és Olaszország jutott ki. A Német-Brazilról nem is beszéltünk, ahol Mo Wagner egyszer csak így bedobta Németországot az olimpiára, egy elvileg kicsit esélyesebb brazil csapattal szemben. Szóval Litvánia is kiesett, Szerbia is kiesett, Brazília, görögök. Azt hiszem, hogy valamiféle váltás van itt, vagy ez
görögök
az olimpia.
Basszus, igen. Hát meg nyilván benne az is, hogy 12 csapatos egy olimpia. Mi a francia 12 csapatos egy olimpia? Most bennem azért felmerült a kérdés. Tehát miért?
Ja, megmagyarázhatatlan. Megmagyarázhatatlan.
De csinálj legalább 16-ot és 4-4-es csoportot, nem?
Hát de most érted, most csak az afrikai csapatokat megnézem, Afrikából már lassan 2-3 csapatnak kell majd kijutni az olimpiára. Meg mellé egy Ausztrália, meg nyilván mellé kell mondjuk két ázsiai. meg kell Észak-Amerikából kettő. Igen. Szóval érted, hogy mit mondok, hogy ahogy persze. Általában elosztják az olimpiákat, a Dél-Amerikában ott van Brazília, akkor marad mondjuk 4 európai, 3 európai csapat, hogy ez nem jó.
Nem, nevetségességen abszolút. Legalább 16-os, de inkább 20-as kéne, és majd 20-as nem jön ki, ugye? Hogy jön ki, ugye
hát 16-os vagy 32-es jön ki, de 24-es is lehet középszakasszal.
A 32 az nagyon durva.
Persze, annyi nincs, oké. 16-os az gond nélkül.
16-os simán, és annyira kellett volna lennie, de inkább azt mondom, igen, hogy 24-es.
Igen.
És akkor a csinálsz, hogy van hány, 4-es csoportokban 24-4, az nincs meg, ugye?
Hát azt ugye a focinál úgy csinálják, hogy nem minden csoport harmadik jut tovább, meg általában
ja, 24-esek. Na, szóval megoldható a lényeg az, hogy ilyen picivel 20, mondjuk 20 körül létszám, azt szerintem ideális lenne. De ez a 12, ez nagyon-nagyon kevés.
Igen. Reméljük, hogy ez változik, és nem is tényleg teljesen értetetlen, majd meglátjuk, mert ezen az olimpián most már, ahol egyébként nézők se lesznek, hát most,
ja, igen.
Most már itt ez van mindenképpen. Hétfőn vagy kedden, még nem döntöttük el, jelentkezünk a következő podcasttel, és elképzelhető, hogy most már nem csak a döntővel fogunk foglalkozni, van most egy pár témánk, az egyik a Patreon postaláda, köszönjük, hogy többen küldtetek kérdéseket is a jelentkezés mellett, illetve volt, aki csak kérdést küldött, és keep it up, please. Ezen kívül pedig lassan majd csinálunk egy 2017-es újra draftolást is, úgyhogy lesz bőven témánk itt a döntő alatt is, tartsatok velünk a jövő héten is. Zoli, köszönöm szépen, hogy ma is itt voltál.
Örülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, akkor tehát érkezünk. Köszi, hogy támogattok minket Patreonon, patreon.com/keleten-nyugaton, illetve, hogy követtek minket Facebookon, és ne feledkezzetek el arról, hogy még sorsolunk 2 belépőjegyet majd a Space Jam premier vetítésére, úgyhogy egyrészt oda a jelentkezéseket ne felejtsétek el leadni, másrészt pedig szombaton lesz egy olyan Facebook poszt, ami alá választ kell írni, és akkor még egy Phil Jackson könyvet is kisorsolunk, úgyhogy ezt itt a végén újra elmondtam. Köszi szépen, hogy velünk tartotok, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.